Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az ma is szól közöttünk János evangéliuma 20. részéből, az első két versből, valamint a 11-től a 18-ig terjedő versekből. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hogy hová tették. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülött fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hogy hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabuni, ami annyit jelent, mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az urat, és hogy ezeket mondta neki. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én mindig nagyon boldog vagyok, amikor egy kedves barátom, vagy rokonom, vagy ismerősöm szájából elhangzik a mondat, hogy kéne találkozzunk valamikor. Találkozni akar velem. Hát ez csodálatos. Valaki, akit szeretek, szeretne velem találkozni. Nektek milyen érzés az, amikor valaki, akit szerettek, sőt, tiszteltek akár, megkeres titeket, hogy találkozzatok. Ma is egy találkozásra nézhetünk rá, a legfontosabb találkozásra, amiben valakinek része lehet. Mert Isten találkozni akar az emberrel. Viszont a találkozáshoz vezető út elég hosszú. Ehhez a találkozáshoz, amiről itt az evangéliumban olvashatunk, egy elég hosszú út vezet. A találkozásról más elképzelése van Magdalai Máriának és más Jézusnak. De most először csak foglalkozzunk Máriával. Mária kétszer is oda megy a sírhoz. Először még hajnalban a sötétben. A többi evangélium szerint ekkor vele vannak más asszonyok is. János evangélista viszont csak erre a Máriára, a magdalai Máriára fókuszál, úgyhogy haladjunk gondolatban hát vele. Mária látja, hogy a kő el van hengerítve, ezért elfut Simon Péterékhez. Az elhengerített kő látványából következtetést von le. Elvitték az urat. Talán ellenségei? Talán sírablók, ami amúgy nagyon gyakori volt akkoriban? Nem tudni, de Mária ezzel a következtetéssel él tovább mindvégig, amíg Jézus nevén nem szólítja. János elbeszélése legközelebb ismét a sírnál ábrázolja Máriát. Ez az eltökélt nő fogja magát, elfut, szól a tanítványoknak, majd visszamegy a sírhoz. És ott sír. Kétszer fut neki annak, amit szívében eldöntött. Micsoda elhatározás, micsoda kitartás, tisztelni akarja Jézust halálában is. Követte életében, és most a holttestét is a méltó tiszteletben szeretné részesíteni, a temetkezési szokások hű megtartása által. Ez az, amit megtehet még érte, úgy gondolja. A tanítványi körhöz tartozott. Kapcsolat volt közöttük. De Jézus meghalt, és nincs már kapcsolat. És a kapcsolat hiánya mérhetetlen fájdalommal jár. Legalább méltóképpen eltemethetné, elbúcsúzhatna tőle. Kapcsolat volt, és most mar a kapcsolat hiánya. Ott van a vágy a kapcsolatra. Azt hiszem, hogy a mi életünket is ez jellemzi. Az ember ősi története Istennel szintén ezt a mintát követi. Közvetlen kapcsolat volt. Aztán az ember elfordult, és a kapcsolat megromlott. Csak közvetítő által van kapcsolat, és az embert a kapcsolat hiánya emészti. Ez a legnagyobb fájdalma, még ha nem is tudja az okát, még hogyha erre nem is lát rá. És ennek a mintázatnak a lenyomatát ott őrizzük a szívünkben. De Jézus pont azért jött, hogy ezt a kapcsolatot, az Istennel való kapcsolatunkat helyreállítsa. De vajon hogy jutunk el ennek a megtapasztalásáig? Lássuk, hogy Mária hogy jutott el odáig. Isten találkozni akar az emberrel, viszont ebben a találkozásban ott vannak az emberi akadályok. Mária kereste Jézust, ráadásul elképesztő elszántsággal. Mi lenne ebben az akadály? De egy probléma volt az ő keresésével, és pedig az, hogy ő a holt Jézust kereste, és nem az élőt. Az angyaloknak is azt mondja, hogy elvitték az Uramat, nem tudom, hová tették. Elvitték. Valahova tették. Egyértelmű, hogy már nem élő személyre gondol, hanem egy megtört, élettelen testet keres, amit legutóbb a keresztfán látott, amint kileheli a lelkét. Mária sír, sőt pontosabban zokog. Mérhetetlen fájdalma van, a vesztesége szorongatja, beszűkült állapotban van. A gyász úrá lett rajta, és nem lát tovább a saját veszteségén. Hogy is láthatna? A mi látóterünket is beszűkítheti a fájdalom. A könnyeink minket is elvakíthatnak. Körülményeink arra késztethetnek, hogy egyfajta olyan Istent keressünk, aki nincs. Nincs, ahogyan az élő sincs a holtak között. Babics írja, ő nem az a véres Isten. Az a véres Isten nincsen. Szerintem nagyon jól megragadja, hogy az ember saját állapotán keresztül látja, képzeli az Istent, amíg nem találkozik vele. A világháborúk idején véres Istennek. A fájdalmak idején talán kegyetlennek, büntetőnek. A szenvedésekben, bukásokban megtorlónak láthatjuk. És még ezernyi más torzításra is képes az az ezernyi könycsepp, ami apró lencsékként, torzító lencsékként ott remeg a szemünkben. És szerintem jó tisztában lenni azzal, hogy ilyen a mi látásunk. Magunktól képtelenek vagyunk meglátni Istent. Ő kell eltörölje a könnyeinket, és megmutassa magát. És ez a történet pont arról szól, hogy ezt meg is teszi. Mert ő nem a kegyetlen, érdektelen vagy büntető Isten, hanem a szenvedésünkön meginduló, kegyelmes Isten, aki a fiát adja értünk, aki pedig helyettünk hordozza el a büntetést. Ő nem a holt Isten, hanem az élő Isten. Ti kit kerestek? Mit láttok a könnyek között? A terheitektől mennyire hajlik meg a hátatok? Tudtok-e még felnézni? Egyik áruházban nemrégiben láttam egy keservesen síró kisgyereket, aki körülnézett és kétségbe esetten szólt, hogy anya, futott, majd nézett maga elé, aztán majd a földre, és egyre jobban zokolgott és szólongatta az édesanyját. Az anyukája pedig a hosszú sor túlsó végén volt, pont ott, ahonnan a gyerek az előbb elszaladt, és hátulról sietett felé. Szólongatta, de a gyerek mindaddig fel sem nézett, amíg hátulról egy szoros ölelés nem kapott az édesanyjától. Gondoljatok bele abba, hogy Mária, aki személyesen ismerte Jézust, az oldalán töltött hosszú napokat követte őt, így sír. Angyalokat lát, Jézus ott szuszog mögötte, de ő kétségbe esett, és mérhetetlenül elhagyottnak érzi magát. Azt hiszem, hogy mi is sokszor így vagyunk. És jó, hogyha ez eszünkbe jut, amikor csüggednénk. Mária egy fél percnyire volt attól, hogy Jézus megszólítsa, amikor még a legnagyobb mélységet és kétségbeesést éli át. De Jézus, ahogy az ének is mondja, falakat rombol porig. Olyan falakat, amik elválasztanak tőle, bálványokat rombol le, és könnyeket töröl ki a szemünkből. Átlépi a tőle elválasztó teret, mindazt, ami nekünk végtelen fájdalom, vagy olyan távolság, amit felfoghatatlan lenne az, hogy hogyan tudnánk áthidalni. Mindez számára egy karnyújtás. Egy akkora tér, amiben csendesen hangozhat a nevünk, amikor megszólít. Isten találkozni akar az emberrel. Ezért ő maga keresi az embert. Így jutunk el ahhoz a találkozáshoz, ami még mindig nem zökkenőmentes. Máriának fáj a Jézus hiánya. Keres. Keresi az ő urát. Itt van egy Istent kereső ember. De nem biztos, hogy jó helyen keres az Istent kereső ember sem. Nem biztos, hogy jót keres, mert a saját elképzelése szerint keres. De a lehető legcsodálatosabb dolog történik itt Máriával. Isten jön el megkeresni az embert. És ami itt megtörténik egyetlen emberrel, Magdalai Máriával, az kiábrázolja Jézus egész küldetését. Az megtörténik mindannyiunkkal. Mert Jézus azt mondja magáról, hogy ő a jó pásztor, aki megkeresni jött, és megtartani az elveszettet. Itt megtörténik a fordulat. Nem folytatódik a hiába való kétségbeesett keresés, hanem a feltámadt Úr lép oda a keresőhöz. Mária egyszer csak hátrafordul. Nem tudjuk, hogy miért, azt János nem írja le, hanem az angyalokkal beszélget, és ekkor hátrafordul, ennyit tudunk. De látja, hogy ott áll Jézus, viszont nem ismeri fel. Azt hiszi, hogy a kertész az. Nem tudni, hogy miért nem ismeri fel, hogy a könnyei vakítják éppen, hogy a beszükültsége nem engedi rájönni, hogy itt van Jézus előttem. Vagy talán attól nem ismeri fel, amiért az emmausi tanítványok sem ismerték fel. De itt történik az egyik legszebb párbeszéde az evangéliumnak. Ugyancsak pár szó, de benne van mindaz a fordulat, amit Jézus hoz. Benne van az ajándékainak az öröme. Egy teljesen új kezdet. Először is nevén szólítja a kétségbe esett nőt. Nem kezdi magyarázni, hogy hát én vagyok az, nem veszel észre, én vagyok Jézus, akit igazából keresel. Hanem megszólítja, úgy, ahogyan addig azt sokszor tette, azzal a hanglejtéssel, azzal a hangon. Ismerős megszólítással kezdődik a kapcsolatfelvétel. Azért a kapcsolaté, amelynek a megszűnésétől Mária olyan mérhetetlenül szenved. Jézus nevén szólítja, Mária pedig válaszol, mintha egy rossz álomból ébredne. Rabbuni, azaz mesterem. Jézus nevén szólítja, és minket is nevünkön szólít. Minket is felébreszt. Gyerekként volt egy olyan helyzet, amikor nagyon nem szerettem, hogyha nevemen szólítottak. Valahogy így hangzott, hogy Anna, Anna, ébresztő, iskola. Hát ezt gyűlöltem. De aztán az évek során máshogy is elért ez a mondat, hogy Anna, ébresztő. Elért Isten igéjén keresztül. Elért ige hirdetéseken keresztül. Elért hívő emberek bizonyságtételén keresztül. És így, mintha Isten személyesen épp így szólongatott volna, hogy ébresztő. Nevemen szólított, hogy felébresszem, hogy hitre ébresszem. Mert Isten nevünkön szólít, és hitre ébreszt. Igaz hitre, a feltámadott Krisztusba vetett hitre. Ez történik ebben a találkozásban is Máriával, és ez történhet mindannyiunkkal. Mert a jó pásztor ismeri a juhait, név szerint ismer, és magát is megismerteti. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Megismerteti magát, hogy egy nap majd ismét hangozzunk az ő szájából a nevünk, hogy nevünkön szólítson, és ide most helyettesítsd be a saját nevedet, hogy azután azt mondja, hogy ébresztő, ma van az örök élet hajnala. Néven szólít, hogy megismerjük, hogy felismerjük, és néven szólít majd akkor is, amikor a feltámadásában részesít minket is, amikor örök életre támaszt majd. Mert az ő feltámadása a mi feltámadásunk záloga is. A napokban egyik teafiltelen találtam egy kedves idézetet, Nemrég vettem észre, hogy egy ajándékba kapott teának minden ilyen kicsi filter, hát nem tudom, címkécskéjén, van egy idézet, van egy gondolat. És ezeket elolvastam, általában nagyon csöpögős gondolatok, de ez megragadott. Németül szól, de nagyjából így fordítanám, hogy örökké élsz abban a szeretetben, amit másoknak adsz. És úgy voltam, hogy ez részben igaz. De mi van, hogyha azoknak, akiknek adtam a szeretetet, azoknak is már foszladoznak az emlékei rólam? Mi van, hogyha egy nap azok az emberek sem lesznek, akiknek adtam a szeretetet? Hogyan élhetnék abban örökké? Hogyan élhetne abban bárki örökké? És ez rámutat arra, van egy olyan szeretet, ami által viszont valóban örökké élhetünk. Van egy olyan szeretet, amivel megajándékoz minket valaki, és az a szeretet az, amivel a nevünket szólongatja. Az a szeretet ott van minden egyes alkalommal, amikor kimondja a nevünket, ott cseng az ő hangjában. És ez Jézus Krisztus szeretete, aki önmagát adta értünk. Ez az a szeretet, ami a keresztfán engedelmessítette őt, és ez az a szeretet, amivel itt Máriát szólongatja, ez az a szeretet, amivel minket is szólongat. Ez az ő áldozatának a szeretete, és ez a szeretet, ami feltámadásunk záloga is. De előbb hitre ébreszt, hitre benne, mint feltámadott Úrban, hitre a feltámadásában. Isten találkozni akar az emberrel, és egy új lehetőséget készít a találkozásra. Lássuk, hogy mi történik még ebben a találkozásban. János lehet, hogy kihagy egy momentumot, amit a többi evangélium leír. A többi evangélium tanúsága szerint az asszonyok Jézus lábaihoz borulnak. Valószínűleg Mária is Jézus lábaihoz borul, amikor ezt mondja neki Jézus, hogy ne érints. Ezt pontosan úgy is lehet fordítani, hogy ne fogj, ne tarts fogva, vagy ne szorongass engem. Ne így ragaszkodj hozzám. Mert hogy egy másfajta kapcsolódás lehetőségét készíti elő. Azt mondja, hogy fel kell mennem az atyához. Mit jelent ez a felmenetel? János evangéliumában ez egy nagy esemény, aminek az áldozata is része, a mennybe menetele és a Szentlélek kitöltése. Felmegy az atyához. Ott ül az atya dicsőségében, és elküldi a lelkét. Azt ígéri, hogy a lelke által az övéivel van, békességben, és lelke által az övéi bizonyságot tehetnek róla. Sokkal jobbat tartogat, mint a lábaihoz borulásnak a fizikai lehetősége. Itt kezdődik a lélekben és igazságban való imádása. Lélekben, tehát nem a lábait átölelve, nem fizikai érintés, fizikai kapcsolat révén, nem helyhez kötötten, hanem az ő lelke ajándékában részesülve, bármikor hozzá kiáltva, bármikor és bárhol, ott van a lehetősége, hogy kapcsolatban legyünk vele. És igazságban. Igazságban, igaz valójában tisztelve őt. Annak tisztelve őt, aki feltámadott Úrként imádva őt. És ebben, hogy felmegy az atyához, minden ajándékának az ígérete ott van. Az örök élet ígérete, az Isten gyermekeivé válás ígérete, annak az ígérete, hogy testvérei lehetünk, az ő szent lelkének az ígérete, és ezáltal örök jelenlétének ígérete is. De itt még mindig nem ért véget ez a találkozás. Jézus még mond valamit Máriának. Mert Isten találkozni akar az emberrel, és embereket küld, hogy ebben a találkozásban segítsenek minket, hogy ehhez a találkozáshoz oda vezessenek. Azt mondja, hogy hanem menj el, ne érints engem, hanem menj el, elküldi őt, küldetést ad neki, ahogyan nekünk is. Azt mondja, hogy menj el a testvéreimhez. Az őt nemrég még megtagadó, a virasztás közben elbóbiskoló, csüggett és bezárkózó tanítványaihoz küldi Máriát, akiket mindezek ellenére testvéreinek nevez. Testvéreim, mit jelent ez a mi kapcsolatunkra nézve, a vele való kapcsolatunkra nézve? Ez egy helyreállított kapcsolatot tükröz. Amiről az elején beszéltem, hogy megtört az Istennel való kapcsolatunk, és annak a hiánya él bennünk, és annak a fájdalma mozgatja az életünket. Na, az itt helyreáll Krisztus által. Azt mondja, hogy az én atyám és a ti atyátok. És minket is testvéreinek nevez. Ezért küldi el Máriát a tanítványaihoz, hogy ezt közölje Mária azokkal. És ezért küld minket is, hogy ebben mi magunk is bizonyossá váljuk, és ezt tudjuk közölni másokkal, hogy ennek az örömhírét hirdessük, hogy van feltámadott Úr, aki az ő feltámadásában minket is részesíteni fog, aki által örökre Isten gyermekei lehetünk. Elkezdődhet egy helyreállított kapcsolat már itt, és tarthat az örökké valóságban, mert fel fog rá ébreszteni, ugyanúgy, ahogy hitre ébreszt, olyan-olyan bizonyosan, ahogy talán valamelyik szülünk vagy nagyszülünk, valaki ébresztgetett gyermekként, mikor iskolában kellett mennünk, olyan-olyan bizonyos az is, hogy egy napon majd Krisztus is felébreszt minket a halálból, és onnantól örökké vele élhetünk az ő dicsőségében, a mennyek országában. Az atyának gyermekeiként. Ez a mi küldetésünk tehát. Ez a legfontosabb találkozás, mert keresünk valamit, amit a szívünk legmélyebb indulatai és hiányai motiválnak, de ő megmutatja magát, ahogy magunktól nem ismerhetnénk. Aztán nevünkön szólít, mert ismer, mert fontosak vagyunk neki. A vele való találkozásban felébreszt a hitre, igaz hitre, a feltámadás hitére. Sőt, örök életre is ébreszt a vele való találkozás. Innentől lélekben és igazságban imádhatjuk, mindenhol és mindenkor. És egy új pályára állít, küldetést ad, ami azóta is az egész egyház küldetése, így a miénk is, a feltámadottról való bizonyságtétel. Így én is csak annyit tudok nektek mondani, hogy maga Isten akar találkozni veletek. Mint csüggedt gyermeket szólít meg, neveden szólít, mert az övé vagy. Ő feltámadott, és ez azt is jelenti, hogy Isten gyermeke lettél, és téged is fel fog támasztani. Hirdest hát te is az ő szent nevét. Amen.
Jöjjetek, így imádkozzunk, és adjunk hálát a mi Urunknak az ő szövetségért. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy ünnepelhetünk. Köszönjük neked azt, hogy megerősítesz minket. És köszönjük neked azt, hogy személyesen és közösségként is szólsz hozzánk. Hálát adunk azért, mert amikor a nevünkön szólítasz minket, akkor emlékeztetsz arra, hogy mit tettél értünk. Így köszönjük a te váltságodat, Urunk. Kérünk, hogy taníts ebben járni, akkor is, amikor elmúlik az ünnep, és visszatérünk a hétköznapokba. Kérünk, hogy taníts erre emlékezni, akkor, amikor békétlenség vesz majd körbe minket. Akkor, amikor a feladatainkat látjuk majd újra. Kérünk, hogy vésd a szívébe a te vigasztalásodat mindazoknak, akik most megterhelve vannak itt, akik betegséggel küzdenek, akik szenvednek. Köszönjük, Urunk, hogy hozhatjuk eléd őket is, hogy kiálthatunk hozzád a bajban, és te nem fordulsz el, hanem mindezeket már felvitted a keresztfára. Kérünk, Urunk, hogy így taníts minket egymás felé forduló közösségként lenni, egymást hordozni. Így kiáltunk hozzád a gyászolókért. Kiáltunk hozzád azokért, akik most távol vannak, nem tudnak itt lenni, hogy te légy az, aki határt szabsz az ő szenvedésüknek, és felemeled őket irgalmasan. És Urunk, így szeretnénk kimondani, hogy minden egyes kérésünk, minden vágyunk közepette. Vágyunk arra, hogy az egész életünkkel és a közösségeink életével téged dicsőítsünk. Így adunk neked hálát a köztünk elvégzett munkádért. Így kérünk, hogy légy irgalmas a mi egyházunkhoz, a mi népünkhöz. és így jövünk hozzád a tőle tanult imádsággal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.